Nemere István. A kupolaváros titka.
Első fejezet. Az űrhajó töröttek.
Mondd, mit csinálsz azzal a műszerrel? Miért tekergeted jobbra-balra? Még a végén tönkre megy.
Nyugalom, tudom, mit csinálok. Végül is most én vezetem a hajót.
Hát, ha te ezt vezetésnek nevezed.
Most mi bajotok velem? Olyan szépen siklik a mariska, hogy szebben már nem is lehet.
Milyen riska?
Mariska. Régi női név.
Neked megint agyadra mentek a poros mikrofilmjeid. Tényleg volt idő, hogy nőket ilyen csúnyán hívtak?
Szerintem szép név. Azért neveztem el így a hajónkat is. Mert az, hogy XB8-as űrhajó, bizony nagyon primitíven hangzik.
Primitíven? Ariel, vedd tudomásul, hogy ez a legmodernebb nukleáris meghajtású kis kutató űrhajó, amit az utolsó évtizedben gyártottak. Ha nem hiszed, hát méltóztass egy pillantást vetni a gyártócég táblájára. Ott lóg a falon? Nézd!
Donyurga testét kinyújtva diadalmasan mutatta a fémtáblát.
XB8. Épült a földön, és utána az évszám. 2352. Ez 10 évvel ezelőtt volt, ha nem tévedek.
Ne veszekedjetek!
Mint már annyiszor, most is Larsnak kellett közbelépnie. Igyekezett a legkomolyabbnak látszani hármuk között.
Végül is idősebb vagyok náluk,
gondolta, de magában becsületesen hozzátette.
Néhány hónappal.
Elhiszem, hogy Ariel jobban ért a történelemhez, mint én,
kesergett tovább Don.
De az űrhajózás viszont nekem erős oldalam.
Azért annyira nem vagyok elmaradott.
A kiskövérkés Ariel hangjában lázadás bujkált.
Ismerem a régi dolgokat, de az újakat is. Ahogy elvezetnék régi parasztszekereket, úgy elvezetem az űrhajót is.
Paraszt űrhajót akartál mondani, nem? És különben is, mi az, hogy szekér?
Ariel kidüllesztette mellét. A mennyezetbe süllyesztett halvány lámpák fényében is látszott, most büszke, hogy előveheti tudását. Megmagyarázhat valamit kevésbé tudós társainak. Ilyenkor érezte, mégsem töltött hiába oly sok órát a régi mikrofilmeket tanulmányozva, miközben társai különféle játékokkal ütötték agyon az időt.
Szekérnek nevezték régen azt a négykerekű járművet, amit főleg a parasztok használtak. Ezen szállították a termékeiket, lovak vagy ökrök vontatták. Netán azt is megmagyarázza, mit jelent a paraszt? Mezőgazdasággal foglalkozó egyén volt. Növényt termesztett, állatot tenyésztett. A ló és az ökör pedig...
Elég, elég!
Don mindkét kezét feltartotta.
Megadom magam! Ezt nem lehet kibírni! Ennek a kölyöknek a fejében van a Lernó 3-as oktatógép teljes múltanyaga.
Ariel megkönnyebbülten felsóhajtott. Ugyanis ha megkérdik, mi az ökör, bizony kiderült volna, hogy az ő tudása is véges. Élvezte győzelmét, és gyorsan hozzátette.
Szóval a hajónkat Mariskának nevezzük.
Lars közben egy táblázattal kezében ellenőrizte a fedélzeti műszerek működését.
Az idegen égitestet észlelő eltérítő radarrendszer működik. A hajtómű félerőn, sebesség 18 km másodpercenként. Belső hőmérséklet, levegő páratartalma megfelelő. Most nézzük a pályaadatokat. Don, halljam a koordinátákat.
Alfa 156, béta 13, gamma 88. Irány a hold 8-as bázisa. Leszállás 19 óra múlva várható. Haladásunk a kisbolygóövezetben keringő mesterséges űrállomástól kezdve egyenletes. A hajtómű 45%-os erőbedobással dolgozik.
Ez a visszajelentés nem volt ugyan teljesen szabályos, de Lars csak legyintett. Megszokta. Don már csak ilyen. Ariel le nem vette tekintetét a műszerek mutatóiról. Igen, a mariskán minden rendben van.
Nemrég hagytuk el a Mars pályáját. Úgy átvágtuk, csak úgy porzott.
Szellemeskedett ismét Don. Ében fekete arcán az örök mosoly.
Az öregeink biztosan aggódnak.
Lars bekapcsolta a műsorvevő rádiót. Zenét keresett. Lehetőleg földi állomást, bár ilyen távol a földtől a legtöbb adó műsora már bizony gyengén hallatszott.
Apád csak megjátszotta a kemény fickót,
mosolygott Ariel.
De az én apám is. Komolyan kezet nyújtottak. Sok szerencsét, mondták.
Én majdnem elnevettem magamat,
mondta Don.
Én viszont nem.
Így Lars. Apja tekintetét most is maga előtt látta. Tirosz a bányászati űrállomás parancsnoka, szereti egyetlen fiát Larsot. És nagyon szeretné, ha Larsból jó űrember, jó űrhajós vagy kutató válna. Anna az édesanyja indulás előtt behívta a hálófülkébe, nyakába borult, és Lars valami forrót érzett az arcán, anyja könnyeit.
Az én őseim nem szívták merre a dolgot,
fölényeskedett Don.
A jó öreg Bertolt apuka összetévesztette a kezemet egy régi típusú üzemanyag szivattyúval. Fél óráig rázta, aztán megkérdezte, tudom-e az anyagot, nehogy leégjek a vizsgabizottság előtt. Anyámat is pont ez érdekelte.
Ariel kövérkés arcán mosoly tűnt fel, gödröcske mélyült áll a közepébe.
Hiába magyaráztam, hogy hiszen mindhármunknak sikerült az írásbeli felvételi dolgozat. Azért hívtak be bennünket gyakorlatira és szóbelire. Pont ez izgat engem kicsit.
Don végre jó zenét talált, felhangosította. Rázott egy sort a tüzes ritmusra, csak aztán folytatta mondókáját.
Mi az űrmanó lehet az a gyakorlati vizsga?
Nyilván űrhajózási tudnivalók és azok átvitele a gyakorlatba.
Lars igyekezett mindig szabatosan fogalmazni, szép kerek mondatokkal beszélni, amiért nem egyszer vált Don gúnyolódásainak céltáblájává.
Ezt mi is sejtjük, de azért nem ártana egy kicsivel többet tudni erről a dologról, mielőtt belevágunk. Már belevágtunk,
bölcselkedett Ariel.
Láttátok, a nekünk küldött anyagokban sehol egy szóval sem említik, miből is áll, hogyan zajlik le az a gyakorlati vizsga. No, de fő a nyugalom!
Fejezte be eszmefuttatását állandó jellegű aranymondásával.
Persze, csak nyugodtan. Én is mindig ezt hajtogatom.
Nem lehetett tudni, Don most komolyan beszéle, vagy ismét gúnyolódik.
Egy biztos,
szögezte le Lars.
Írásbeli dolgozatainkat jónak találták. Tehát augusztus 16-ára meghívtak a Holdra, ahol a gyakorlati űrhajózástamból is vizsgákat kell tennünk, az általános űrhajós képzőintézetben. Ha ez is sikerül, 4 évig Lunurbóban, abban a holdvárosi intézetben fogunk lakni.
Nem szeretem a Holdat,
fintorgott Ariel.
Olyan hideg, kietlen. Abban az intézetben van legalább mesterséges gravitáció.
Az űrállomáson meg a kisbolygókon nem voltál ilyen finnyás,
emlékeztette Lars.
Az ember nem tudhatja, mi vár rá. Az is előfordulhat, hogy nem veszik fel mindhármunkat. Csak mondjuk Larsot.
Don egyik szemét behunyta. Úgy lesett Larsra. De a fiú rendíthetetlen nyugalommal simított el homlokáról egy szőke fürtöt. Végignézte a pályaelemző papírcsíkon kidobott adathalmazt. Csak utána válaszolta.
Ha tudjuk az anyagot, felvesznek mindhármunkat. Minek reszkedtek? Egész életünket az űrben töltöttük, ott is születtünk. Nem egyszer kirándultunk űrhajóval. Minden alapvető dolgot tudunk. Annyit biztosan, amennyit az a sok földi gyerek fog tudni, akik velünk vizsgáznak. Gondoljátok, csupa szuperpilóta jelölt jön a földről.
Zöldfülűek,
nevetett Ariel megkönnyebbülten.
Azt sem tudják, melyik az űrhajó orra vagy tatja.
De csak ne örülj előre.
Szokásával ellentétben Don hirtelen pesszimista hangulatba esett.
Bárki jön is vizsgázni, azért készült mindegyik, amennyire csak tudott. 16 évesek, mint mi, de nyilván átrágták magukat az anyagon, mint mi.
Mint mi?
Visszhangozta Ariel búsan.
Fel a fejjel!
Nevetett Lars.
Kozmosz vitézei! Azért nem mi leszünk a legrosszabbak. A maximális 100 pontból összeszedünk vagy 70-et.
75-ön alul szóba sem állnak velünk,
kesergett Ariel. Aztán, mint aki álomból ébred, körülnézett.
Fiúk, tudjátok, hogy már régen nem ettünk?
Az űrhajó sebesen száguldott a kozmoszban. Don elnyúlt az egyik heverőn. A Mariska háromszemélyes kis kutató űrhajó volt. Készítői nem hosszú távú repülésekre tervezték, mégis igyekeztek eléggé kényelmes berendezésekkel felszerelni. A falba süllyesztető heverők egyben a legénység hálóhelyét alkották. A raktéren és a zsilipkamrán kívül lényegében csak a lakóhelyiségként használt nagyobb központi irányító fülkéből állott. Ariel eltakarította az élelmiszer automatából nyert ebéd maradványait. Lars három pohár gyöngyöző kozmokólát hozott még, aztán maga is leült.
Hány óra van?
Don mintha csak erre várt volna. Gúnyosan lecsapott.
Nagyon lekötelezne, kedves űrtársam, ha azt is közölné, melyik idő érdekli? A földi idő, a holdi idő, űrhajónk saját ideje, netán a marsi, esetleg az egyes űrszektor ideje, avagy...
Lars sokkal egyszerűbben reagált, órájára pillantott.
12 múlott 10 perccel.
Ariel valamit számolgatott, látták, mozog az ajka. Aztán kibökte.
Alig 24 óra múlva már a bizottság előtt leszünk.
No és? Mit reszketsz, mint a...
Don hirtelenében nem talált megfelelő hasonlatot. Mindez persze hiányos történelmi műveltségének köszönhette. Ahogy ezt most Ariel gyorsan közölte is vele. A fekete fiú visszavágott.
Te meg nem ismered a modern technikát. Mesélj csak a lézersugárról. Ez is benne van a tananyagban.
A lézersugár, a lézersugár,
tadogta Ariel.
Koherens fénysugár, monokromatikus, a legnagyobb hatásfokkal gázlézerekből állítható elő.
Lemondóan legyintett, gyorsan a kézi kompjúterhez lépett, a billentyűkön betáplálta a lézerszót, és a képernyőn megjelenő hosszú szöveg olvasásába merült. Don a kövér fiú mögött intett Larsnak. Látod, nem tudja. De a parancsnok fia másra akarta terelni a szót.
Mit szólsz? Apáék szó nélkül ideadták a hajót.
Kölcsön adták,
javította ki Don.
És nem szó nélkül, mert egymás között éppen eleget pusmogtak arról, ránk lehet-e bízni egy ilyen értékes szekeret.
Végül is majdnem felnőttek vagyunk. Hamarosan megkapjuk a nyilvántartási számunkhoz a háromjegyű felnőtt végződést.
Én is unom már azt a 3-0-át a számom végén. Ha a marsi támaszpontra vagy a holdra megyünk látogatóba apáékkal, és betolom a mágneses személyi lapomat egy bolti árukiadó automatába, bizony visszalöki, ha felnőtteknek való árut akarok venni. A fenébe is! Még az automaták is alacsonyabb rendű embernek tartják a fiatalokat.
Miért? Rajtuk kívül ki még?
Érdeklődött Lars, de nem figyelt már a válaszra, mert jegyzetei bemerült. Aztán váratlanul csapott le Dorra.
Hány része osztható a kígyó csillagkép?
Kettőre,
válaszolta épp hogy gyorsan Don.
Serpens Caput és Serpens Cauda. 8 csillagból áll, a legtávolabbi 172 fényévnyire van a Földtől.
Miből derül ki, hogy valamely csillagnak van láthatatlan kísérője?
A színképvonalak periódikus eltolódásából.
Mi az? Optikai kettős csillag.
Don erre csak tátogott. Ariel viszont egyetlen mozdulattal lekapcsolta a kompjúter képernyőjét, és kapásból válaszolt Larsnak.
Ha a nagy messzeségben két csillagot látunk egymás mellett a távcsőben, de alaposabb tanulmányozás és más adatok összevetése után kiderül, hogy ez csupán látszat, mert az egyik jóval a másik mögött helyezkedik el. Például a teleszkópium, távcső, csillagkép Delta Teleszkópii nevű csillagának van egy ilyen látszólagos csillagtársa. De míg a Delta csupán 650 fényévre, a másik 1088 fényévre van tőlünk.
Nagyszerű,
helyeselt Lars. Közben Don ajkát harabdálva kutatott jegyzeteiben, majd gyorsan ő is előrukkolt egy kérdéssel.
Mi a heteroszféra?
A földi atmoszféra része,
felelte Lars a legkisebb habozás nélkül.
A tengerszint feletti 80-90 kilométer magasságban húzódik. Arról nevezetes, hogy itt csökken az atmoszférát alkotó gázok részecsketömege.
Űrhajóval megközelíthető?
Nukleáris hajtóanyagú űrhajókkal a 2099-es Europoliszi Egyezmény értelmében tilos berepülni. Földkörüli dokkolópályára kell állni, és...
jól van, látom, tudod. És azt tudjátok-e?
Most Ariel tette le a garast.
Hogy mi a perc?
Donnak tátva maradt a szája. Sejtette, hogy Ariel csapdát állított, de neki gyűrközött.
A perc az óra 60-ad része. A körben egy fokot jelölünk perccel. A kör 360 fokból, vagy percből áll.
Ezt használjuk a Föld és más bolygók szélességi és hosszúsági köreinél is. A fokok percekre oszlanak, tette hozzá Lars,
de a hangja is némi bizonytalanságról árulkodott.
És még?
Diadalmaskodott Ariel.
Szóval nem tudjátok, hányféle perc van az időmérésnél? Van közepes napperc és csillagperc is. A csillagászatban...
Így évődtek még egy órácskát, aztán Lars automatikára állította a vezérlő berendezést, és a fiúk lefeküdtek. Eloltották a fényeket.
Aludjatok, űrlovagok!
Morogta Don.
Jó éjszakát! Aztán nehogy optikai kettős csillagokkal álmodjatok, amelyek napórán figyelik, mikor üt a homokóra csillagperce.
Lars nyugodt álmát valami megzavarta. A fiú kényelmesen feküdt, jobb oldalára fordulva halkan szuszogott. De valahol tudata legmélyén elszabadult egy csöpnyi jelzés, felszínre tört. Lars megmozdult, előbb másik oldalára fordult, de az álom ragadós nyúlós hálója lefoszlott róla. Szabadult már. Érzékszervei működtek. Homályosan olyan érzése támadt, hogy hal valamit, de még nem tudta mit. Aztán egy utolsó erőfeszítéssel feltört az álom felszínére. Kinyitott a szemét, hallgatózott. És már tudta, mi történt. A robotpilóta valamilyen bajt jelzett. A vezérlőpulton villogott egy piros lámpácska. Az ilyenkor szokásos füttyögő hangjelzés ébresztette fel a fiút. A villogó lámpa alatt a hozzátartozó felirat. Sürgős rádióhívás. A fiúnak egy másodperc alatt elröppent az álom a szeméből. Lenyomta a gombot, beleszólt a rádióadó mikrofonjába.
XB8-ast hívja?
A készülék megreccsent, és a hangszóróból tisztán áradt egy ismeretlen férfi hang.
4-es űrszektor irányítóközpontja hívja az XB8-as űrhajót.
XB8-as jelentkezik.
Hívja a parancsnokot a készülékhez.
Lars mélyet lélegzett.
Olyan kisfiús a hangom,
gondolta bosszúsan.
No, majd én megmutatom nektek,
keményen válaszolta.
Én vagyok a parancsnok. Lars Benero, az Astrea űrállomásról, útban a hold felé. Azonossági számom 28 16 82 10 0 0 0.
A hanggazdája egy pillanatig habozott. Aztán megszólalt.
Önökre is vonatkozik a riadó. A 4-es űrszektor Mars hold közti részén, pontosan a D26-os, 27-es és 28-as térettségekben hosszan elnyúló meteorraj vonul át. Iránya a 6-os űrszektortól a 3-as felé. Pályasíkjuk metzi a Mars-hold űrközlekedési vonalakat. A raj átvonulásának időtartama előreláthatólag 13-14 órát tesz majd ki. Erre az időre a 3-as, 4-es és 6-os űrszektorokban elrendeljük az űrforgalom teljes szüretelését. Az említett szektorokban úton levő űrhajók azonnal vonuljanak vissza a szektor irányítói által kijelölt kényszervárakozó helyekre.
Ekkor már Don is ott állt Lars mellett. Az utolsó mondatokat ő is hallotta. A férfi hang folytatta.
XB8-as, közölje úti célját, rakományát, jelenlegi koordinátáit.
Don azonnal lenyomta a helyzetjelző kompjúter gombját. A kis fekete képernyőn ragyogva jelentek meg a számok, amelyek mutatták, hol tartózkodik az űrhajó abban a percben, az űr milyen koordinátái között.
XB8-as vagyok,
kezdte Lars.
Úti célunk a Hold, Lunurbo. Az űrhajós képző intézet idei felvételi vizsgáira megyünk. Legénység 3.
Először majdnem azt mondta, 3 kiskorú, de végül mégis másképpen fogalmazott.
3 16 éves fiatalember. Korengedéllyel repülünk. Rakomány nincs. Helyzetünk?
Bemondta a koordinátákat. A szektor irányító központjának kompjútere szinte azonnal kidobhatta a választ, melyik a legoptimálisabb távolságra levő várakozó hely az XB-8-as számára, mert a férfi már is közölte.
Adom az új pályaadatokat. Táplálják be az automatikába.
Elmondta a számokat. Lars az ellenőrzés kedvéért visszaolvasta. Az ismeretlen folytatta.
Ez a Marson levő kupolaváros. Lanita űrkikötője. Automatikus állomás fogja önöket célhoz vezetni. Kövessék utasításait. Vége!
A készülék kattant. Don és Lars összenézett. Aztán önkéntelenül is Ariel felé fordultak. A dundi fiú édesdeden szuszogott.
Ez semmi sem képes felébreszteni, mondta Lars mosolyogva.
Talán, ha egy nagyobb meteor kapná oldalba a mariskát,
felelte Don kisé ábrándozva. Az új koordinátákat betáplálták az irányító rendszerbe. Azonnal érezték, hogy a hajó irányt változtatott.
Nem érünk idejében a Holdra. Mi lesz a vizsgáinkkal?
Aggodalmaskodott Lars. Fejében számok kergették egymást. Igyekezett kiszámítani, hogy a közbejött esemény miatt hány órás késést szenvednek.
A vizsgabizottság vigasztalhatatlan lesz,
vigyorgodott kéjesen.
Szerintem nagy sírás dívás tör majd ki köreikben. Könnyekkel szemükben futkosnak ide-oda, egymástól kérdezgetik. Hát csak ugyan nem érkezett meg az a 3 csoda gyerek, a Lars, a Don, meg az Ariel.
A fekete fiú tekintete az alvó Arielre tévedt, szikrák gyúltak szemében.
Te Lars, kolosszális ötletem támadt.
Még csak ez hiányzott,
sóhajtott lemondóan Lars. De megkérdezte.
Milyen ötleted?
Ko-losz-szá-lis.
Képzelem, általában iszonyú következményekkel járnak a te ko-losz-szá-lis ötleteid.
Általában, de nem mindig,
értett egyet Don váratlanul, és lelkesen folytatta.
De amit most kigondoltam, attól Ariel a falra fog mászni, súlytalansági állapot nélkül is.
6 óra múlva csak nem egyszerre ébredtek. Persze most is Ariel volt az utolsó, aki kitántorgott a csöpnyi mosdóba. Mikor visszajött, az ajtóban megtorpant, és úgy merett a külvilágot mutató képernyőre, mint aki hirtelen kísértetet pillantott meg. Don könyökével oldalba lökte Larsot, mintha csak figyelmeztetné. No, kezdődik.
Ez mi?
Tadogta a fiú falfehérre sápadtan.
Csak nem a Marsot látom!
A bolygó vöröses gömbje ott ragyogott előttük. A képernyőre csak a fele fért el, olyan közel voltak már hozzá. Néhol látni lehetett a nagyobb krátereket, hegyeket, óriási síkságokat.
De igen, a Marsot látod!
Visszhangozta Don.
Csak azt nem értem, mit csodálkozol? De hát, mi a Holdra indultunk!
Kiáltott Ariel. Arcára döbbenet, hitetlenség keveredett. Kinyújtotta mindkét karját a fiúk felé.
Fiúk! Hiszen mi a Holdra?
Milyen Holdról beszélsz?
Érdeklődött Lars halálos nyugalommal. Az automatika ellenőrizte, tartja-e az előírt pályát.
Hát a Holdról vizsgázni mentünk az űrhajós iskolába.
Ariel már teljesen kétségbe esett. Don farccal fordult Larshoz.
Te érted, miről beszél ez?
Fogalmam sincs. Valami Holdat emleget.
Biztos Holdkóros.
Ariel a sarokba vágta zubbonyát és kitört.
A göncölszekér bal hátsó kerekének repett küllőjére, ha mondom, hogy a Holdra igyekeztünk. Álmodtad!
Don légmentesen lezárt reggeli csomagokat vett elő a hűtőből, műanyag poharakat készített a lecsapható asztalkára.
És milyen vizsgát emlegetsz folyton? Űrhajós vizsgát!
Ariel majdnem elsírta magát.
Nem a Marsra indultunk, hanem felvételizni. Tényleg álmodtam? Akkor most hová megyünk?
Látod, nem? Intett Don a képernyőre. Előttünk a Mars.
És mit fogunk ott csinálni?
Ariel tényleg nagy megrázkódtatás érhette, mert ügyesen vetett az eléje tálalt reggelire. Az ő esetében ez igen komoly csapás csalhatatlan jele volt. Valahová a levegőbe bámult mereven, fásultan.
Te beteg vagy!
Don barátja homlokára tette kezét, aggódva, mintha lázát mérné. Aztán Lars és Don összenevettek a fiú háta mögött. Lars intett. Ne gyötör tovább. Don visszaintett. Még egy kicsit. De egy éppen nem működő képernyő üveglapja tükörként verte vissza a helyiség képét, és Ariel meglátta integetésüket. Fellélegzett. Azért meglepően nyugodt maradt. Úgy látszik, elhatározta, uralkodni fog magán.
Szóval megint kitaláció volt az egész?
Sóhajtott.
Gondolom megint nemes, nemzetes, Don uram ferde hajlamokkal terhes szürke agysejtjeiben született az ötlet.
Természetesen, vigyorgott Don.
Mit szólsz? Hát nem volt remek? Remek volt,
bólintott kövérkés barátjuk savanyú arccal, aztán Larsra nézett.
De tényleg? Miért megyünk a Marsra?
Lars és Don reggeli közben elmesélték barátjuknak az éjszakai rádióhívás történetét. Ariel nagy érdeklődést mutatott a kényszerű marsi kirándulás iránt, azonnal előkereste a térképek közül a Mars két félgömbjének térképét, és gyorsan megkereste Lanita kupola várost. Aztán a kompjúterből lehívta a város adatait. Lars és Don közben jó ízűen reggelizett.
Gyere már, holdkóros!
Biztatta szeriden Don, de Ariel csak nézte a képernyőre kiírt szóhalmazt, és furcsa hangon így válaszolt.
Gyerekek, itt valami nem tetszik nekem.
Mi baj, Dagi?
A Dagi szóért Ariel általában haragudni szokott, most viszont csak ennyit mondott.
Ez a Lanita, egy kupola város.
Ennyit mi is sejtettünk, bólogatott Lars.
Végtére is a Marson a földi légkör hiánya valamilyen észszerű építészeti megoldásra késztette az embereket. Ezért építettek kupolavárosokat.
Nem erről van szó,
legyintett Ariel idegesen.
Az űrlexikon adatai szerint a kupolaváros lakatlan.
Hogy lakatlan?
Állt fel Lars.
A Marson van vagy 200 kupolaváros, és mind lakott.
Akkor Lanita kivétel,
mutatott Ariel a képernyőre.
Biztos, hogy jó helyen kerested?
Kételkedett Don, és nagy harapásokkal igyekezett túl lenni a reggelin.
A Mars adatai a naprendszer leírása második kötetében találhatók. Kompjúter száma 2122. Képzeld, én is ott kerestem,
vágott vissza a fiú. Lars közelebb ment, hangosan olvasta az adatokat.
Lanita, marsi kupolaváros, épült 2149-2152-ben. Egyike a legkisebb ilyen típusú városoknak. A kupola maldronit származékú fényáteresztő műanyag lapokból készült. Később felfedezték, hogy egyes kozmikus sugarakat ez az anyag nem szűr meg kellőképpen. E sugárzások az emberekre káros hatást gyakoroltak, ezért a várost kiürítették. Hosszabb ideig szolgált tudományos, geológiai, sugárzásbiológiai, stb. Expedíciók ideiglenes támaszpontjaként. 2260 óta lakatlan. Mellette űrrepülőtér. A marsi támaszpont harmadrangú tartalékleszálló helye.
Csak azt nem értem, hol itt a probléma? Nézett fel Lars.
Nem városnéző kirándulásra megyünk, hanem azért, hogy 8-10 órát várakozzunk az űrrepülőtéren, mielőtt ismét útnak indulhatunk. Teljesen mindegy, üres-e vagy lakott a kupola város, miközben mi mellette várakozunk.
Különben is, automata irányító fog célra vezetni bennünket,
tette hozzá fontoskodva Don.
Ezt is közölte a szektor irányító. Akkor nincs más hátra, mint várni, míg az automata jelentkezik a rádión.
Ariel visszaballagott az asztalhoz falatozni.
Azt te csak úgy hiszed?
Lars néhány gombot nyomott le.
egy másik adatot keresett.
A hajózási évkönyvek közlik az automata adók hullámhosszait. Itt van, Ni. 2179 MHz. Nekünk kell ráhangolni a készülékünket.
Gyere, fejezd be a reggelit!
Don nagyon szeretett rádiókat hangolni.
Ezt majd elintézi helyettetek. Hogy is mondta Dagi? Nemes, nemzetes dombácsikátok.
Reggeli után Ariel is megbékélt. Don felvette a kapcsolatot a lanitai automata rádióadóval. A hangszóróban hallották a monoton, ki tudja hány évtizeddel ezelőtt szalagra játszott hangot.
Itt Lanita! Mars 12-es körzet kényszerleszállóhely automata célra vezetője jelentkezik. A 2179 MHz-es hullámhosszon. Célkövető berendezéseit hangolja rá erre a hullámhosszra. Kövesse a jeleket! Leszállás 24 perc múlva várható. 23 perc múlva.
Azért kíváncsi lennék egy ilyen meteorrajra.
Ábrándozott Don.
Képzelem! Úgy süvítenek el a hajó mellett, hogy az űrhajósok alig győzik kapkodni a fejüket. Szép kis tánc lehet.
Addig örülj, amíg nem látod,
ütötte lelkesedését Lars komolyan.
Apa mesélte. Egyszer átélt egy ilyen rohamot. Hajójuk nem tudott már kijönni belőle. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy ott maradjanak.
Ariel nagy kerek szemekkel hallgatta Larsot.
Szörnyű lehetett, brrr, jobb nem is gondolni rá. Inkább késünk el a felvételi vizsgáról, semmint, hogy lyukas űrhajóval utolsó liter oxigénünkkel vánszorogjunk be egy holdi támaszpontra. Azért ezen is nyerünk ám valamit. Tudjátok mit? Hát időt! Tovább készülhetünk a vizsgára. Nyertünk 11 néhány órát.
Hogy te milyen buzgó vagy mostanában,
legyintett Don.
Én inkább egy jó kis kalandra áhítoznék. Emlékeztek arra, mikor 2 évvel ezelőtt lelepleztük azokat a műkincsrablókat?
Az igen, az kaland volt.
Durrogtak a sugárfegyverek, űrhajós üldözések az űrben. Kemény férfiak csaptak össze kemény férfiakkal.
Nem túlzol egy kicsit?
Kérdezte Lars nevetve.
Úgy rémlik, mi is ott voltunk veled, de azért ilyesmikre nem emlékszünk. Megszaladt a fantáziád.
Mint mindig,
bólogatott Ariel sajnálkozva. Don hátba vágta őket nevetve.
Fel a fejjel, űrkalózok!
Én érzem, hogy hamarosan ismét részünk lesz néhány szép kis csetepatéban.
Nyilván a felvételi bizottsággal fogsz összetűzni,
mondta Ariel.
Persze, azon sem csodálkoznék. Ha te egyszer a fejedbe veszel valamit, 33 professzor sem veri ki onnan.
Ja, kérem, ez kemény fej.
Don begörbített ujjával kopogtatta fejét, közben szájával egy üres tartály kongását utánozta.
Leszállás 14 perc múlva,
ismételte az automata rádió.
Milyen gyorsan száguld az űrben a Magellán felhő?
Fordult Ariel váratlanul Larshoz. A fiú csak egy pillanattal később értette meg, hogy barátja a tananyagból tesz fel kérdéseket.
Legalább 800 kilométerrel másodpercenként.
No jó!
Ariel láthatóan sajnálta, hogy nem sikerült Larsot készületlenséggel rajta kapni. Donhoz fordult.
Gyorsan mondd meg, hány nap alatt kerüli meg a Mars a napot?
686 nap alatt.
Vágta rá Don.
Nagy vagy!
Ariel nem is titkolta csodálatát, aztán feje hirtelen lehorgadt. Szomorúan mondta.
Ti át is mentek a vizsgán, de én...
Ugyan!
Don hátba vágta Arielt, mire szegény fiú néhány percig levegőért kapkodott.
Fejezzétek be egymás vizsgáztatását! Leszállunk!
Lars arcán megjelent az a ritka feszültség, ami olyankor lépett fel nála, ha fontos esemény előtt állt.
Don, a tájolóhoz! Ariel, pályaadatok ellenőrzésére felkészülni! Leszállásig 3 perc.
Hegyektől, kráterek körös-körös szikláitól távol, síkság közepén magasodott Lanita. A kupola fehéres-sárgás színben verte vissza a napsugarakat, amelyekből a Marsra már jóval kevesebb jut, mint a Földre. A kupolaváros mellett egykor kiépített széles betonmező volt az űrhajók leszállóhelye. Az egész látvány egy kissé a fantasztikus tévéműsorokra emlékeztette a fiúkat. A kupola fölé nem kékes égbolt, hanem fekete űr borult. A távolban szakasztott úgy hunyorogtak a csillagok, ragyogtak sápadtfényű távoli galaktikák, mint a filmeken.
Az egész úgy néz ki, mintha felfedezők lennénk egy idegen bolygón,
ábrándozott On.
Ahol egy másik civilizáció már várost épített,
intett Lars a kupola felé.
Se baj, legalább lesz mit felfedezni.
Don figyelte a műszereket. Minden rendben volt. Lars óvatosan a betonmező fölé vezette az űrhajót. Erős kézzel helyettesítette az automata pilótát. Leszálláskor nem szerette gépre bízni magát.
Mi van a teleszkóp lábakkal?
Kérdezte. Egyszerre igazi pilótának érezte magát, akinek döntéseitől több száztagú legénység élete függ.
Lábak készen létben! Magasság 80, 70, 60,
sorolta Ariel a süllyedési adatokat. A külső világ képét mutató képernyők narancsvörös fénnyel lobogtak. A rakétamotorok lángokat lövelve tartották a hajó hatalmas testét. Aztán egy döccenés. Leértek a betonra. A teleszkópos lábak kiegyenlítették az ütődést.
Hát ezzel megvolnánk!
Lars kikapcsolta a motorokat. A hajótest remegése megszűnt. Jól eső csend szakadt rájuk. Ariel óriásit nyújtózott. Szeplős arcán jókora mosoly jelent meg.
Hát akkor, társaim az űrben, mit fogunk most csinálni fél napig?
Tudom, te enni szeretnél, mint üres perceidben mindig,
szögezte le gyorsan Don.
De én nem szeretnék unatkozni. Vétek lenne itt ülni, és nem használni ki az alkalmat. Ki tudja, mikor jutunk el ismét egy lakatlan városba?
Nem hiszem, hogy van ott valami látnivaló,
intett Lars válla felett Lanita irányába.
Nem hiszed? Nem hiszed?
Dohogott Don.
És ha ott várnak ránk az igazi kalandok? Képzeld el! Csápos fejű idegen szörnyek fészkelték be magukat egy elhagyott támaszpontra. Innen indítanak rabló expedíciókat a földi emberek más marsi városai ellen.
Fantáziád az van,
ismerte el Lars.
De most nem erre van szükség. Nem tudsz nyugodtan ülni néhány órát?
Nem,
ismerte el Don szemtelenül.
Prrr, nincs rosszabb a tétlenségnél.
De van,
mondta Ariel.
Ha valaki ostobaságokat csinál.
No tessék, ez a filozófus is ellenem beszél.
Don az egyik képernyő elé ült. A készülék gombjait csavargatva pásztázta végig a vidéket, hol felnagyította, hol kicsinyítette a képet. Lassan egészen belefeledkezett a dologba, és Lars remélte, minden baj nélkül átvészelik a kényszerű várakozás óráit. Ariel a tananyagra vetette magát. A kisbolygók övezetének fizikai állandóival és a Jupiter tulajdonságaival foglalkozott. Lars a beállt jótét csendben szintén jegyzeteibe merült. Hát, ha megkérdezi majd a bizottság, hogyan kell 60 fokos dőlésszögű, lazatalajú ismeretlen terepen baj nélkül letenni egy 5600 tonna tömegű teherűrhajót. Behunyt a szemét. Elképzelte a leszállás összes fázisát, maga előtt látta a kilendülő mutatókat, a műszerek lámpáit. Nem tudta, mennyi idő telhetett el. Don kiáltására ocsudott fel.
Ember!
Mi van?
Ariel hatalmasat ásított. Álkacsai úgy csattantak össze, akár a krokodilé.
Egy ember integet!
Mutatott Don izgatottan a képernyőre.
Káprázott a szemed!
Morogta Lars.
Nem is csoda! Ha állandóan az bámulod.
Gyertek, gyorsan! Felénk integet!
Ariel Larsra pillantott.
Most meg őt kapta el a holdkor!
De azért mindketten felálltak. Don híres tréfamester volt, és soha nem lehetett tudni, mikor mond igazat, mikor viccel. De most volt valami a hangjában, ami arra késztette barátait, higgyenek neki.
Nézzétek! A képen a város látható! Helyesebben a kupola felénkeső főbejáratának zsilipkapuja. Látjátok azt a betonutat, amelyik a leszállóhelytől vezet a kapuhoz, és azt a kiszögellést ott jobbra?
Mellette áll a fickó.
Fickó, fickó,
morogta Ariel, és jól megnézte a képet. Aztán felkiáltott.
Hé, tényleg ott van!
Hol?
Dugta közéjük fejét Lars. Szinte egyszerre nyúltak az egyik gombhoz. A gumioptika felnagyította, közel hozta a képet. Most már mindhárman világosan látták a piros szkafanderes alakot. Az első másodpercben nehéz volt megkülönböztetni a kupola sárgásbarna anyaga és a marsi kráterek vöröses háttere előtt. Furcsa volt a fénytörés játéka is. De megmozdult az ismeretlen, néhány lépést tett a zsilip kapu felé. Aztán...
Intett!
Kiáltotta Don. Csak ugyan. Az ismeretlen ember felemelte egyik karját, intett az űrhajó felé. Vagy nem is feléjük? Csak úgy tetszett ilyen távolból? Don újra a nagyító gombra vetette magát. Eltekerte a kamera teleobjektívét. A kép beszűkült. A férfi alakja már kitöltötte, csak nem az egész képernyőt.
Láttátok? Megint intett! Mintha hívna bennünket,
mondta Ariel halkan. A másik kettőnek is ez járt az eszében, de nem merték kimondani.
Hív bennünket a városba!
Az alak eltűnt. Lars mélyet lélegzett.
Lanita kupola város lakatlan,
mondta halkan.
Egy fenét lakatlan,
csapott az irányító pultra Don.
Hiszen láttad, legalább egy lakója van. Ez a piros ruhás őrremete. Ráadásul valami okból szüksége van ránk,
kontrázott Ariel.
Nem láttad, hogy integetett? Biztosan segítséget kért.
Ha bajban lenne, ide rohanna,
ellenkezett Lars józanul.
Kőszíved van,
állapította meg Don keserűen.
Annak a szerencsétlen embernek mi jelentjük az egyetlen reményt, a segítséget, a megmenekülést?
Hagyjuk a nagy szavakat!
Lars keményen kitartott álláspontja mellett.
Az utasítás az, hogy itt kell kivárnunk, amíg elhalad a meteorraj, és folytathatjuk utunkat.
Utasítás!
Csodálkozott Don. Szemöldöke egészen homloka közepére szaladt fel.
Ki utasított bennünket? Ha itt leszálltunk, azt csinálunk, amit akarunk. Így is, úgy is várnunk kell néhány órát. Addig benézhetünk a kupola városba.
Feszült csend támadt. Névleg Lars volt a háromtagú legénység parancsnoka. De tudta, nem igazi űrlegénység ez. Ha nem egyezett volna bele, akkor is neki eredtek volna a fiúk. Nem akadályozhatta meg.
Szóval, lázadás a fedélzeten?
Kérdezte.
Szó sincs róla!
Ariel rögtön átlátta a helyzetet. Nem akarta kenyértörésre vinni a dolgot.
A legénység két tagja tisztelettel engedélyt kér, hogy rövid, mint egy kétórás gyalogos felderítő útra mehessen a közeli objektumra.
Lars fellélegzett. Így megkönnyítették a dolgát, és a szabályzatnak is eleget tehetett.
Rendben, ti menjetek, én itt maradok. Úgysem hagyhatjuk el a hajót mindnyájan egyszerre. Rádión tartjuk a kapcsolatot.
Negyed óra sem tellett bele, és Lars a képernyőkön pillantotta meg két barátját. A magasabbik, szürkés-fehér szkafanderben Don, a kisebbik narancssárgában Ariel.
Na igen, ha mindenáron expedíciót akartak szervezni, hát menjenek, gondolta.
Visszatért a könyveihez. Nem először járt a Marson, több pezsgő életű nagyvárosban volt már. A homoksivatagot is látta közelről szüleivel, így most inkább elővette a tananyagot. Érezte, hogy az űrhajós etikája című kötetben még sok olyan oldal van, amit csak egyszer olvasott el. Lapozgatta a fejezeteket. Segítségnyújtás társainknak. Óvjad az újonnan felfedezett bolygók természeti környezetét. Teendők idegen lényekkel találkozás esetén. És a többi, meg a többi. Észre sem vette, mennyi idő telt el. Legalább másfél óra. Na most már hamarosan jönnek vissza a fiúk, gondolta, és a rádióadóra tévedt a tekintete. Meg kéne tőlük kérdezni, mennyire jutottak. Furcsálta is, hogy eddig nem jelentkeztek. Pedig mind Don, mind Ariel nagyon szeret csevegni az éter hullámain. No, gondolta Lars, most majd én hívom őket. Lenyomta az adógombot, beleszólt a mikrofonba.
XB8-as hívja Dont és Arielt. Jelentkezzetek!
Az adás kiment. Ezt látta az elektromágneses sugárjelző villogásán. Ennek ellenére nem jött válasz. Kis szünetekkel még kétszer ismételte hívását. Semmi válasz. Bajban lehetnek, gondolta. Vagy nem hallják a hívást? Persze bizonyos mértékig a kupola is árnyékol. De a Mariskának nagy teljesítményű adója van, és Lanita nem olyan nagy. A kupola árnyékoló hatása ellenére is hallaniuk kellene az adást. De hiába próbálkozott, nem kapott választ. Egyre türelmetlenebbül hívta Dont és Arielt. Aggódni kezdett. Most már biztos, hogy valami történt velük. Komolyabbra fordult a helyzet. Mit is mond a szabályzat? Ilyenkor értesíteni kell haladéktalanul a legközelebbi űrbázist. Még jó, hogy itt vagyunk a naprendszerben. Tel is tele van minden emberi településekkel, támaszpontokkal, űrállomásokkal. Mi lenne velünk valahol egy idegen galaxisban? Töprengett, és újra lenyomta a mikrofon gombját.
XB8-as hívja a marsi támaszpontot!
Ezt a hívást is hiába ismételgette.
XB8-as hívja a 4-es űrszektor irányító központját!
Megint csak süket csend. Távoli furcsa zúgás a készülékben. Az űrhangja? Néha pattan egyet a készülék, recseg, de semmi. Most aztán én vagyok bajban, gondolta. Lázasan kergették egymást fejében a gondolatok. Mi most a teendő? Még egyszer hívott mindenkit, de az eredmény most is lesújtó volt. Akkor már döntött. Valami történhetett a fiúkkal. Ráadásul megszakadt a rádió összeköttetése minden lehetséges ponttal. Gyorsan az automata üzenetközvetítő szalagjára mondott két üzenetet. Az egyiket a fiúknak, arra az esetre, ha távolléte alatt visszajönnének a hajóra. A belső zsilipajtó nyílásakor a készülék majd beolvassa a hangszórókba.
Fiúk! Rádióhívásra nem jelentkeztetek! Elmentem utánatok a kupolavárosba. Most 13 óra 25 perc van. Egy óra múlva visszajövök.
A másik kazettára valamivel hosszabb üzenetet mondott rá. Elemezte helyzetét, pontosan közölte az utolsó órák eseményeit és amit tett. Ezt a kazettát az automata akkor olvassa be, ha valamilyen külső rádióállomás hívná a hajót. Ezután felöltötte kék szkafanderét, eloltotta a fényeket, ellenőrzött minden műszert, lekapcsolta, amit kellett, és a zsilipkamrán keresztül kilépett a Mars felszínére. Ahogy távolodott az űrhajótól, úgy szorult el a szíve. Megállt, visszanézett. A Mariska tompán csillogó ezüstös teste mozdulatlanul állt. Mögötte bársonyfekete fenyegető űr, csillagok valahol irdatlan messzeségben. Lars megállt, elnézte a tájat. Mindig nehezen tudta elhinni, hogy amit lát, az csak látszólagos nyugalom. Az űrben minden mozog. A fénylő pontok, amelyek állani látszanak, valójában szédítő gyorsasággal száguldanak egymás körül. A nap körül. A galaktika magja körül. Még belegondolni is szédítő. Az ember évek óta tanulja az összefüggéseket, törvényszerűségeket. Mégis eljön olykor egy-egy ilyen pillanat, amikor csak áll. Meretten bámulja ezt az egész mindenséget, és úgy érzi, semmit sem ért. Valahogy túl hatalmas gépezet mozog körülöttünk, időtlen idők óta. Bonyolult, sokrétű, elképzelni is nehéz, hogy milliárd évekkel ezelőtt is ugyanígy működött. Függetlenül az embertől. Nem volt emberi szem, nem látta, nem láthatta a világot. Az mégis volt, forgott, száguldott, változott, gomolygott, robbant, összeállt, porrá vált, összetömörült, létezett. És ez így lesz akkor is, ha ember talán már nem lesz a kozmoszban. És ebben a percben is milliárd dolog történik milliárd távoli világban, amelyeknek még a létezéséről sem tudunk. Így elmélkedett Lars, aztán tovább indult. A betonmező véget ért. Keskeny út vezetett a város felé. A kupola egyre magasabbnak tűnt, ahogy közeledett. A nap oldalról tűzött a tájra. Alig 20 méterre lehetett a zsilipkaputól, jól látszott az élénkpiros színekkel körbefestett, a kupolából kiálló háznyi rész, mikor nyílott a zsilipajtó, és két alak jelent meg. egy magas fehér és egy alacsonyabb narancssárga űrruhás ember. A fiúk voltak.
No végre, világűr lustái, mondta Lars a mikrofonba. Elromlott az órátok, vagy mi van? Hol voltatok ilyen sokáig? És miért nem válaszoltatok a rádió hívásaimra?
Most sem kapott választ. Rosszat sejtve közeledett. A fiúk csak álltak. Don intett a karjával. A fülhallgatókban csak furcsa zúgást hallottak. Közelebb mentek egymáshoz.
Most hallasz? Hallom, hallom. Van itt? Mi történt? Én is azt kérdezem.
Recseg.
Kopog az egész. Mágneses vihar. Ha nem. Meteorok.
Te ne egye meg. Az ember kibesz orkát. Bereket.
Valami zavarja az adást. Mariska!
Ariel kétségbe esett kiáltása áttörte még a hangzavart is. A kövérkés fiú mindkét karját kinyújtotta űrhajójuk felé, úgy kiáltotta.
Mariska!
Mint a reménytelenség szobra, jutott még Lars eszébe. Aztán ő is megperdült. Hallani semmit sem hallottak, de látták, hogy vöröses lángok csapnak ki az űrhajó alól, és a hatalmas test lassan felemelkedik.
A mi hajunk! Elrabolják a Mariskát!
Lars rádión hívni kezdte az XB-8-ast. Aztán bármilyen más rádióállomás jelentkezését kérte, amely hallja adásukat. De maga is sejtette, mindez felesleges, mert közben a fülhallgatókban egyre másra recseget ropogott minden.
Ekkora szemtelenséget életemben nem láttam! Világos nappal kirabolják az embert!
Kesergett Don. Ha nem űrcsisak van a fején, hanem sapka, biztosan földhöz vágja dühében. Még tán rá is tapos.
Ráadásul nem is a mi hajunk! Kaptuk kölcs!
Apáéknak elszámolni velük!
És még mondtátok nincsen! Kalóz!
Akkor ez mi?
Mint a középkorban!
Menjünk be a városba!
Javasolta Lars, és ezt véletlenül társai is tisztán értették. Arra gondolt, amíg itt ácsorognak, feleslegesen használják oxigénjüket az űrruhák palackjaiból. A Mariska hajtóműveinek lángoló fénye már csak egy kicsiny pont volt valahol az űrben. Aztán hamarosan az is eltűnt. Rettenetes érzés szorította el torkukat. Úgy érezték, teljesen magukra maradtak. Némán vonultak be a zsilipkamrába. A tágas, légüres helyiségben Don megnyomta a légeresztő gombokat. Szótlanul álltak néhány percig. Aztán levették sisakjaikat, amint a jelzőlámpák fénye pirosról zöldre váltott. A benti levegőnek kissé égett gumiszaga volt.
Nem találtuk meg azt a piros ruhás embert,
mondta Ariel.
Tisztában vagytok vele, mi történt tulajdonképpen?
Lars hangja remegett.
Ismeretlen tettesek kicsaltak bennünket a hajóból, aztán valamilyen módon zavart idéztek elő a rádió kapcsolatunkban. Mindezt azért csinálták, hogy megkaparinthassák a hajónkat. Ez sikerült is nekik. Mi pedig itt maradtunk egy szál űrruhában. Legalább 1000 kilométerre a legközelebbi lakott településtől. És a sisakjainkba épített kis rádiókészülékeinkkel még csak segítséget sem tudunk kérni.